Jövőre visszatér a hazai gazdasági növekedés a koronavírus járvány okozta válság előtti szintre. A Makronóm Intézet vezető elemzője szerint a gazdasági teljesítmény ismét dinamikusan 3,6%-kal növekedhet, és ebben a nettó export mellett a fogyasztás bővülése is szerepet játszhat. További élénkülés jelenthet a monetáris kondíciók lazítása és az Európai Uniós források beérkezése. Regős Gábor ugyanakkor a kockázatokra is felhívta a figyelmet. Lakatos László interjúja.
Megjelent a Makronóm Intézet jövőre vonatkozó gazdasági előrejelzése. Ez az idei nem túl fényes évhez képest milyen reményekkel kecsegtet, mit mutatnak a számok?
Így van, hát ugye amíg az idei évre egy kisebb recessziót várunk, 0,4%-osat, jövőre azért már egy dinamikusabb növekedés várható, 3,6%-ra becsüljük. Nyilvánvalóan persze vannak kockázatok, tehát ez a növekedés lehet kisebb és lehet nagyobb is, meglátjuk. Egyébként ez elsősorban a beruházásokat jellemzi, de összességében azért, ahogy már a harmadik negyed évben kikerültünk a technikai recesszióból, arra számítunk, hogy most már ezen a növekedési pályán tudunk maradni, és visszatérünk arra a felzárkózási pályára, ami a koronavírus előtt jellemző volt.
Ez a növekedés elsősorban minek lesz köszönhető, tehát mely iparágak fogják húzni a magyar gazdasági fejlődést?
Felhasználási oldalra kezdeném, talán az az egyszerűbb, hogy a fogyasztásnál, a beruházásnál és a netto exportnál is számítunk növekedésre. A fogyasztásnál nagy szerepe lesz ebben annak, hogy egy 12% körüli átlagos nominális kereset növekedést várunk. Ugye figyelembe véve azt, hogy az infláció valamivel 6% alatt alakulhat, ez egy 6% körüli reál kereset növekedést jelent. Ugye ebből már azért a háztartások tudnak többet költeni, mint az idei évben. A beruházásoknál egy 5% körüli bővülést várunk. Itt számítunk arra, hogy az uniós források folyósítása megkezdődik. Számítunk arra, hogy a kamatkörnyezet kedvezőbbé válik. Tehát ez az a tétel, ahol azért a kockázat mindkét irányú, ugye ez lehet nagyobb és lehet kisebb is. Export oldalon pedig arra számítunk, hogy azok a beruházások, amelyek megindultak, ezek már részben termőre tudnak fordulni, tehát itt már ezekből lehet export. És itt visszacsatolhatunk a termelési oldalra is, hiszen azon iparágban, például a járműgyártásban, például az akkumulátoroknál, ahol megkezdődtek nagyobb beruházások, ott azok az iparágak lehetnek húzóágazatok, illetve persze a szolgáltatásokról sem szabad megfeledkezni, illetve talán az építőipart is idehozhatjuk, ugye, hogyha a beruházások növekedni tudnak, az általában azért az építőiparnak is segíteni tud.
Említettél a kockázatokat. Ezen túlmenően mondjuk egyéb iparágakban, mondjuk a növekedésre számító iparágakban látnak-e bármilyen kockázatot? Itt gondolok akár a német autóipari partnerekre, vagy egyáltalán a világpiaci keresletváltozásra.
Nagyon sok kockázat van, ugye ezt az elmúlt években már megszoktuk. Talán a német gazdaság helyzetét lehetne kiemelni. Ugye tudjuk, hogy a német autóipar most egy kicsit innovációban, kutatásfejlesztésben, zöld átállásban lemaradt. Német ipari termelési adatok nem alakulnak jól. Ugye ez nekünk azért fáj, mert Németország a legfontosabb külkereskedelmi partnerünk. Tehát, hogyha a német gazdaság nem megy annyira, akkor az azért a magyar gazdaságnak sem előjös. Nyilván van már egy leszakadás, de hát azért függetlenni a német gazdaságtól teljesen nem tudunk. Ide hozhatunk további kockázatokat. Energiaárak, ebből a szempontból Magyarország elég nagy kitettséggel rendelkezik, tehát hogyha itt megint történik valami kedvezőtlen folyamat, azt megérezzük. Velünk van még az orosz-ukrán háború, ennek is azért lehetnek mindenféle következményei. Kérdés, hogy a forintárfolyammal mi történik, ugye az a kedvező nekünk, hogyha a forintárfolyama stabil, hogyha nem változik, hogyha nem értékelődik le, sikerül-e ezt elérni. Ide hozhatjuk a további geopolitikai konfliktusokat, ugye Kína, Európai Unió közötti konfliktust, tehát azért számtalan kockázati tényezőt sorolhatunk fel, reméljük, hogy minél kevesebb negatív kockázat következik be.
A forintárfolyam kockázat mennyire függ a magyar kormánytól? Tehát van-e olyan pont, amire azt mondhatja, hogy hát ebben nagyot tud segíteni a kormányzat?
Amiben a legtöbbet tud segíteni, az a Brüsszellel való megállapodás, hiszen ugye ez azért egy jelentős pénzbeáramlást eredményez, az pedig a forintra erősítőleg hat, illetve nem csak önmaga a pénzbeáramlás, hanem a kockázati megítélés javulása is, tehát ebben az esetben azért egy nagyobb erősödést is láthatnánk. Persze ez valószínűleg nem így az egyik napról a másikra történne meg, de azt gondolom, hogy ezt már nagyon várjuk.
Magyarország kockázati megítélése az jelen pillanatban hogy áll, és mekkora a kockázatnak tekinthető egyébként így a nagy kockázat halmazban, amiket most felsorolt.
Ugye Magyarország kockázati megítélése lehetne jobb és rosszabb is, ugye ha visszagondolunk, hogy mi volt egy évvel ezelőtt, akkor annál sokkal jobb, ugye ebben szerepe van az infláció letörésének, szerepe van a folyófizetési mérleg egyenlegjavulásának, de hát nyilván itt például az uniós források visszatartása azért egy jelentős kockázati tényező, ez rontja hazánk kockázati megítélését, tehát van még hova javulni, van még hova fejlődni, de azt gondolom, hogy ebből a szempontból a nehezén már mindenképpen túl vagyunk. Tehát nem kell a brutálisan magas energiaárakat fizetnünk, nincs olyan hiány a folyófizetési mérlegben, nem egy 25% fölötti inflációról beszélünk, tehát itt azért érezhető a javulás.
Mennyire lesznek szükségesek a kormányzati intézkedések, bármiféle támogatott hitelek, vagy gazdaságösztönző lépések ahhoz, hogy biztonsággal legyen tartható ez a prognózis, amit mondott?
A kormányzati intézkedések mindig szükségesek, a hitelezésre valóban figyelni kell, hogy a magas kamatkörnyezet nyilván nem segít a hitelezésen, tehát itt azért a támogatott hiteleket szem előtt kell tartani, nyilván ennek van egy költsége. Ez pénzbe kerül a költségvetésnek, ahogy azért a kamatkörnyezet javul, úgy egyre kevesebb pénzbe, tehát akár erre is szükség lehet, akár arra is szükség lehet, hogy az infláció letörésének folyamatát tovább segítse a kormányzat, tehát itt ugye az árfigyelőt emelhetem ki, ami a versenyt serkentette, itt a verseny fenntartására, erősítésére szükség van továbbra is.
A 2023-as GDP adatokat a mezőgazdaság, különösen a második fél évtől, a mezőgazdasági termelés az nagyban húzta, és ilyen számokat nagyon rég láthattunk a mezőgazdaságtól, ugye itt bázis hatások is láthatóak. Ezek szerint akkor a következő évre, tehát 2024-re nem várhatunk a mezőgazdaságtól ilyen jelentős hozzájárulást, pont talán a bázis miatt?
Így van, ugye nagyon ritka, hogy a mezőgazdaságtól várjuk azt, hogy hozzájáruljon a GDP növekedéséhez. Egyébként ez megfelel az évelei várakozásunknak, tehát annyira nem váratlan. Ugye tavaly volt egy pocsék rossz termés az asszály miatt, rossz időjárás miatt, idén azért úgy látszik, hogy nem volt annyira rossz a termés. Hát jövőre ekkora ugrás biztosan nem várható, azért a növekedésben reménykedünk, de hát ugye ennyire szerencsére nem rossz a bázis, mint az idei évben volt. Azt gondolom, hogy azért ez az idei gazdasági teljesítményhez kellett ez a mezőgazdasági hozzájárulás.
Jövőre mit várnak a mezőgazdaságtól, vagy a mezőgazdaságtól általában az elemzők nem várnak semmit, mert hogy az az időjárástól függ elsősorban.
Így van, a mezőgazdaságtól alapvetően nem szoktunk semmit várni, hiszen ugye kicsi is a gazdaságban a súlya önmagában, másrészt pedig valóban kitett az időjárásnak, tehát még hogyha látjuk is az inputot, hogy most mekkora a termőterület, hány állat van, akkor is ugye a termőterületből önmagában nem következik annyira szorosan kapcsolódva a termés, tehát éppen ezért alapesetben nem szokta ez befolyásolni az előrejelzést, ugye az idejében pont az alacsony tavalyi bázis miatt befolyásolta.
Munkaerőpiaci szempontból milyen évre számítanak jövőre?
Egyelőre a foglalkoztatás az a terület, ahol nem látszott visszaesés az elmúlt években, tehát a két egymást követő válságot jól viselte, akár a koronavírus válságról, akár az energiaválságról beszélünk. Ebben olyan nagyon nagy változásra nem számítunk, tehát továbbra is azért egy feszes munkaerőpiac lehet, hogyha ugye a gazdasági növekedés megindul, akkor ez a feszesség fokozódhat. Ez egyébként kell is, tehát a vállalkozások nem fognak nagyon reálbért növelni, hogyha nem elég feszes a munkaerőpiac, tehát ennek a fenntartására szükség van, még akár munkaerőtartalékot is lehet mobilizálni, de kell az, hogy feszes legyen a munkaerőpiac.
Egyébként nem félnek attól, hogy ez a feszes munkaerőpiac beindított egy árbér spirált, ami aztán újra ronthatja az inflációs adatokat?
Árbérspirálról egy kis nyitott gazdaságban nem annyira beszélnék. Nyilván van olyan ágazat, ahol van ebben egy kicsike összefüggés, de hát az elmúlt években is sokan beszéltek árbérspirálról, noha valójában ilyen nem volt, már csak azért sem volt, mert láttuk, hogy a reálbérek csökkennek, ez pedig az árbérspirált azért elég erőteljesen kizárja, tehát én továbbra sem tartok ettől.
Az elmúlt percekben Regős Gábort hallották, a Makronóm Intézet vezető elemzőjét. Most egy kis érdekességgel folytatjuk a reggeli monitort, 10 órakor pedig friss hírekkel jelentkezünk.
Reggeli monitor.
Óránként akár 120 hullócsillagot is meg lehet számolni, az év várható a leglátványosabb meteorzáporát produkáló Geminidák meteorrai érkezésével. A légköri jelenség az esti órákban lesz a leglátványosabb. A hullócsillagok vagy meteorok olyan porszemcsékből és kődarabokból származnak, amelyek akár egy űrhajó sebességének többszörösével száguldanak az űrben. A Földdel találkozva a felső légkörben hosszú, fényesen világító ioncsatornát hoznak létre, ezt látjuk mi hullócsillag. A geminidák igazi kakukktojás, mert a meteorraj hulló csillagai nem üstökösből, hanem egy kisbolygóból származnak. A meteorraj szülő objektuma az 1983-ban megtalált Phaeton, ami egy 5,5 km átmérőjű földsúroló aszteroida. A különlegessége abban rejlik, hogy kisbolygó létére üstökösszerű tulajdonságokat is mutat. Az égboltot érdemes éjfél után is figyelni, ugyanis hajnalban úgy fordul a Föld, hogy szemből kapja a meteorokat, ezáltal minden porszemcsével frontálisan ütközik, nagyobb relatív sebességgel. A hold hamar lenyugszik este, így nem okoz jelentős háttérfényt az éjszaka során.
Ez a Reggeli Monitor.